Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Esemény.
Kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, élőzenével és borkóstolóval várja a közönséget az év utolsó Múzeum Plus estjén, december 14-én a Magyar Nemzeti Galéria. Vaszari János színpompás festészetéről, Winkler Nóra művészeti menedzser beszélget Gergely Marian kurátorral, Topor Tünde művészettörténésszel és Virág Judit műkereskedővel. Az este tárlatvezetésein pedig a közönség a Magyar Nemzeti Galéria legszebb karácsonyi témájú alkotásait ismerheti meg. A Múzeum Plus vendégtárlatvezetője ezúttal Zólyomi Zsolt parfümőr, aki különleges illatok segítségével kalauzolja a résztvevőket a remek művek között. Cser Judit művészettörténész a Megtestesülés csodája Karácsony a művészetben című előadásán a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria legszebb karácsonyi tematikájú festményeit mutatja be. A programon a Múzeum Textúra színházi sorozatának egyik idei produkcióját is láthatja a közönség, illetve a projekt alkotói betekintést engednek a sorozat létrejöttébe. A Múzeum Plus esten festmények reprodukcióit felhasználva a résztvevők elkészíthetik egyedi karácsonyfadíszüket, miközben ezúttal a dél-balatoni Androsics birtok mutatkozik be boraival. További részletek a ma esti programmal kapcsolatban az mng.hu oldalon olvashatók.
Zene.
Nehéz anyagi körülmények között élő gyerekek adják elő lovári, angol és magyar nyelven a Csendes éj című klasszikus karácsonyi dalt Lakatos Mónika, Nótár Méri, Takács Nikolász, valamint a Szent Efrém férfikar közreműködésével a közös hangprogram keretében megjelent felvételen. A Danubia zenekar és a Máltai Szimfónia közös programja a felzárkózó településeken élő, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat zenei esélyteremtő programjában tanuló gyerekek művészi integrációját támogatja. A kezdeményezésben a zenekar tagjai személyes kapcsolatot alakítanak ki a Máltai Szimfóniában hangszeren tanuló gyerekekkel és tanáraikkal. A rendszeres találkozások során közös művészi célokat álmodnak meg, majd a közös próbákat követően együtt lépnek fel. A Danubia zenekar tagjai az elmúlt 2 évben rendszeresen ellátogattak a Heves megyei Tarnasadányba, Tarnabodba és Erkre, hogy a gyerekekkel együtt készüljenek a közös fellépésekre. Decemberben a Máltai Szimfónia további helyszíneket keres fel. A felvétel elérhető a Danubia zenekar YouTube oldalán.
Kiállítás.
Mácsai István képeiből látható kiállítás Elmozdul a fal címmel a Kiscelli Múzeumban. A 100 éve született festő alkotásokban és műfajokban gazdag életművéből nyílt tárlat címében részben a takarásból kimozdítani szánt életműre, részben pedig a templomtérben helyet kapó installáció részeként valóságosan is elinduló falakra utal. Az ütemjelre átmozduló installáció Devig Botond munkája, a műveket és dokumentumokat a találkozás, közelítés és távolodás változó ritmusában polifón alakzatokban rímelteti egymásra. A festő, aki Mácsai János zenetörténész és Mácsai Pál színművész, színházigazgató édesapja, kora gyerekkorától megszállottan rajzolt, 15 éves korától festett. 1943-tól vasútépítő munkaszolgálatra vezényelték, ahol mindvégig rajzolt munkaszolgálatos bajtársait, a tiszteket, a barakkokat, majd a romba döntött fővárost. 1945 tavaszán vették fel a képzőművészeti főiskolára, Bernard Aurél osztályába. Onnan azonban a diplomavizsgák előtt kilépett és képszerkesztőként helyezkedett el. 1950 és 1956 között 2-szer is Munkácsi Mihály díjat kapott. 1959-ben talált rá a nagyvonalú komponálás és a tárgyilagos realizmus egyensúlyán alapuló, sajátjának érzett stílusára. Első önálló kiállítása 1960-ban nyílt a Csók galériában, ahol már több festménye is az új látásmód jegyeit mutatta. Mácsai István nem csak festő volt, hanem jelentős amatőrfilmes és fényképész is. A hagyatékban fennmaradt sok ezernyi fotó, a több tucatnyi 8 mm-es filmes szekvencia az egy életen át változó intenzitással írt naplók kötegeivel meggyőző és árnyalatgazdag hálózatot alkot, amelyben a fotós, mozgóképes, festészeti és szöveges alakzatok egymásra vetítése a kutató számára a fókusz és horizontváltás lehetőségét kínálja. További részletek a kiállítással kapcsolatosan a kiscellimúzeum.hu oldalon olvashatók. Könyv. 51 különleges ember történetét mutatja be Sall Endre Hősök és kalandorok, mesél a Fiumei úti sírkert című kötete. Sall Endre újságíró, író elmondta, fontos, hogy megismerjük azokat, akikre büszkék lehetünk. Új könyvét azoknak ajánlja, akik szeretik az életrajzokat, a történelmet. A könyvben Nagy Balázs fotói láthatók, a kötetet Bárdos Zsuzsa szerkesztette. A könyvbe került életrajzok közül Petőfi Sándor öccse Petőfi Istvánét és Jókai Rózájét, Jókai Mór nevelt lányának élettörténetét emelte ki. A könyv fülszövege szerint a kötetbe került a labdarúgás magyarországi úttörője Iszer Károly, a több száz Titanic utas életét megmentő hajóorvos Lengyel Árpád, vagy a csodás könyv ritkaságokat gyűjtő Todorescu Gyula élettörténete is. Performance. Új helyszínen a millenáris üvegcsarnokban állítja színpadra a Műpa a Reszirkel ünnepi produkcióját, a Kristály című új cirkuszmesét. Az előadás január 15-ig mintegy 70 alkalommal látható. A darab a klasszikus téli mesék világába repíti a nézőket, akik a különleges cirkuszi térnek köszönhetően a történet részeseinek érezhetik magukat. A Vági Bence művészeti vezető által megálmodott Kristály című produkció története a cirkusz és a tánc eszközeivel idézi meg a klasszikus mesék világát. Hollandia jégbe fagyott birodalmában nincs helyük az érzelmeknek, és még kevésbé a melegnek. Tilos a jókedv, a nevetés és a bánatot is jobb leplezni. A királynő Kristály ugyanis elvesztette hitét az emberi érzelmekben, a világot jégbe fagyasztotta, és csillogó, ám jeges falak közé zárkózva kéri számon birodalmának lakóin az egészen a szív mélyéig hatoló fagyos fegyelmet. Jégország elemein azonban időről időre repedések keletkeznek, és a tiltott szerelem tüze meg-megolvasztja a jégtáblákat. Kristály szerepében továbbra is Horányi Juli énekesnő látható. Az udvari Manót a társulat korábbi előadásaiból is ismert Egyed Brigitta színésznő alakítja. A produkcióban sokféle cirkuszi zsáner szám és táncos elem látható. A Reszirkel állandó társulata vendégművészekkel, köztük hip-hop táncosokkal lép porondra. A produkcióban eredeti zeneművek és karácsonyi klasszikus adaptációk hallhatók, a zenei szólamokat Terjék Gábor és Mester Dávid szerezte, a jelmezeket Kasso Emese tervezte, a díszletek Klimó Péter tervei alapján készültek. Az előadás társrendezője Illés Renátó, társkoreográfusa Zsíros Gábor, a próbavezető Horváth Zita. Az előadásról további információ a www.mupa.hu linken érhető el. Színház. December 30-án mutatják be a 2 óra 22 egy kísértett történet című produkciót a Centrál Színházban. A Magyarországon először látható darab főbb szerepeiben Martinovics Dorina, Ágoston Katalin, Lengyel Tamás és Mészáros András látható. Az angol Danny Robbins misztikus thrillere december 30-án csütörtökön este 20 óra 22 perckor debütál a Budapesti Centrál Színházban Puskás Tamás rendezésében. Az előadás miközben jelenünk gondjairól beszél, elsősorban a szeretet nélkülözhetetlenségére hívja fel a figyelmet. A darab története szerint Jenny biztos benne, hogy új házukban minden éjjel 2 óra 22 perckor kísértet jár, de asztrofizikus férje hallani sem akar erről. Így veszekedésbe torkolik a szülés utáni első vendégség, ahol a férfi pszichológus barátnője és új párja meghívott. A darabot Puskás Samu fordította, a dramaturg Horváth Panna. Az előadás jelmeztervezője Matis Edit, a díszlettervező Bagosi Levente. A produkció zenéjét Puskás Dávid szerezte, a fényterv Friedrich Gergely munkája. Az előadás megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Olvasható a Centrál Színház honlapján.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Berta Féling zárkózott, a világra kíváncsian rácsodálkozó lány, Hanna öntudatos, komoly és főképp titokzatos személyiség. Erről a két nőről szól Cecily Enger, a Fehér térkép című regénye, és arról, hogy vajon a 19. század végén sikeresek lehetnek-e ők ketten egy olyan területen, amelynek addig nők a közelébe sem mehettek. Laik Eszter szerkesztővel beszélgetünk.
1870-es években kezdődik a történet. Egészen elképesztő atmoszféra teremtő képességgel rendelkezik, tehát pillanatok alatt az ember ott találja magát abban a közegben, abban a tengerparti dél-norvégiai városkában, azon a környéken, azok között, az emberek között. Én a magam részéről Cecily Engert egyik nagy mesterének tartom a részletek bemutatásának és ábrázolásának. Ugye itt egyik fontos helyszíne a történetnek egy textil méteráruból, vagy ruhaüzlet, amiből aztán egy másik is felbukkan a történet során, de ugyanúgy a belsők, az enteriőrök, ugyanúgy az utcák, ugye egy bányavárosban járunk, a bányászok életének a bemutatása, és mindez olyan pontos és életszerű mozzanatok által, hogy szinte rögtön megjelenik a szemünk előtt ez a sok filmszerű kép és jelenet.
Egy Berta nevű kislánnyal találkozunk először, akinek a történetét végigkísérjük lényegében ebben a regényben. Fontos lenne az ő körülményeiről és a világlátásáról beszélni, mert ugye egy átlagos kislány, de azért mégis másként gondolkodik az ő helyzetéről, vagy az életéről.
Igen, hát ez érdekes ugye, hogy mi ma kislánynak nevezzük ezt a 14 éves, ugye a történet kezdetén ő 14 éves, de akkor sokkal felnőttebb volt már egy 14 éves lány, ő valójában a küszöbén állt annak, hogy érett nővé serdüljön, és lassacskán elkezdjen gondolkodni a férjhez menésen és a családalapításon, és épp ezen a ponton jön be Berta más gondolkodása, akit megérint egy picit a szabadság szele, de még ő sem igazán tudja ezeket az érzéseket hova helyezni magában, hogy nem azon a hagyományos módon, meglehetősen rigorózus, északi protestáns módon gondolkodik, ami jellemezte ekkor még a 19. századi Norvégiát, hanem valami másra, valami többre vágyik, csak eleinte nem tudja megfogalmazni még magának, hogy mi ez, ami benne dolgozik. Aztán találkozik a regény másik főhős nőjével, és ez a másik főhősnő Hanna, aki egy kicsit idősebb nála, ő lesz a katalizátora annak, hogy Berta a maga számára is megmerje fogalmazni azt, hogy másképp gondolkodik az életről, mint ahogy a családjában és a környezetében addig azt súlykolták neki.
Milyen következményei vannak ebben a korban, ebben a kis városban, itt, ahol ugye majdnem mindenki ismer mindenkit, annak, ha valaki... Nem mondom, hogy tüntetőleg, de elég feltűnően férfi ruhát hord, vagyis férfias ruhát hord nőként. Ugye ahogyan megyünk, haladunk az időben, itt a feminizmus kialakulása, vagy a társadalmi szabályok, a szigorúság lazulása is érzékelhető, ahogyan már elfogadnak bizonyos helyzetekben nőket, ami azelőtt kizárt volt.
Igen, hát itt az írónő tulajdonképpen a legizgalmasabb korszakhoz nyúlt hozzá társadalomtörténeti szempontból, amikor ezek a tektonikus mozgások megkezdődnek az egyes országok kultúrájában. Ugye az északi protestantizmus az meglehetősen merev volt mindig is, egy szigorú erkölcsi elveket valló, a szegénységre koncentráló, a szorgos munkára koncentráló életmódot preferálták, ezt hirdették, és különösen igaz volt ez azokban a közegekben, amelyekben a regény is játszódik, igen, a nagyon kis szűk, kis lakosságszámú kis városokban, összetartó közösségekben. Na most ebben a közegben, amikor megjelent a feminizmus, megjelent a nőknek az az igénye, hogy élhessék a maguk életét, járhassák a maguk útját, ami adott esetben abban a korban elhajlásnak minősült, mert egy nőnek elvileg nem lehetett más útja, mint a férjhez menés, a gyermekhez gyerekszülés és a családnak a szolgálata. Itt azt látjuk, hogy ez a két főhősnő nagyon is, hát hogy stílszerűen szóljak, szembehajózik a széllel, és bár különböző mértékben, de felmerik vállalni a maguk másságát. Berta, aki vallásos neveltetést kapott, és olyan családi háttérből jön, ami hagyománytisztelőbb, ő kevésbé nyílik meg, egy félénkebb, befelé fordulóbb, óvatosabb, tapogatózósabb személyiség. Hanna pedig, aki idősebb, ő maga a határozottság, a karakánság, egyfajta szimbóluma az ő karaktere, a feminista harcosságnak, de a legjobb értelembe vett harcosságnak, tehát azoknak a feministáknak, akik kikövezték az utat olyan alapvető jogok és lehetőségek előtt, amelyeket ma már természetesnek tekintünk a nők életében.
De egyébként az, hogy ők lényegében hajózási társaságot alapítottak, vagy hajókat vehettek és üzemeltethettek, ugye szállítmányozásra foglalkoztak, abban mennyi szerepe volt mindannak, ami a feminizmus kapcsán a világban történt?
Ugye a regény végén tulajdonképpen kiderül az írónő jegyzetéből, hogy ez valós történet, tehát ő két valóban létező nőnek a történetét dolgozta ebben fel, nagyon sokat kutatott utánuk, és a sorsok alakulása után, és valóban ők voltak az első hajózási vállalkozók Norvégiában. Most azt gondolom, hogy ez egy szerencsés korszak volt számukra ilyen szempontból, hogy éppen már ezt meg lehetett tenni, tehát nagyon is kellett a feminista mozgalmaknak a mozgolódása, ebbe is beletekinthetünk egyébként a történet során, ahogy politikai mozgalmak, a munkás mozgalom például hogyan csap össze a vállalkozókkal, akiket folyton kárhoztatnak azért, hogy nyerészkednek a háborún, hogy lefölözik mások munkájának a hasznát, stb. Stb. Tehát ezeket a harcokat is meg kellett ennek a két fiatal, illetve a történet során idősödő nőnek vívnia, a társadalmi harcokat, a politikai harcokat, és persze a közvetlen ismerősök, családtagok, szomszédok rosszaló tekintetét is állandóan elviselni. Azzal szembe kell nézniük Hannának is, és Bertának is, hogy már egyáltalán az, hogy egy nőnek saját üzlete legyen, saját vállalkozást indítson, pénzügyekkel foglalkozzon, hogy ő diszponáljon a pénzek felett, ez akkor még komoly megbotránkozást keltett. És a fő konfliktus helyzete itt a regénynek valójában ez, ahogy ez a két nő követve saját ösztöneiket, vágyaikat, álmaikat, tudatosan megvalósítják, amit szeretnének elérni, de közben folyamatosan meg kell küzdeniük olyan társadalmi elvárásokkal, amelyek ma már teljesen képtelennek tűnnek, akkor viszont meghatározták nők százezreinek és millióinak életét.
Laik Eszter szerkesztővel beszélgettünk a Fehér térképről, Cecily Enger újregényéről, a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.